Máté evangéliuma 12. fejezet, 38-tól 40-es versig. Témánk, mennyei jel. Mennyei jel. Gyermekeinket elbocsátjuk a szolgálók együtt, áldjon meg titeket az Úr. Isten igéje pedig így hangzik a Máté evangéliuma 12-es fejezet, 38-tól 45-ös versi terdő szakaszban. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és farizeusok közül, mármint Jézust. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem aratik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Amikor tisztátlan lélek kimegy az emberből, víz nélkül helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Amen. Szeretném a áldást kérnénk az ige hirdetésére és hallgatására. Mónika, gyere, jó? Vezess bennünket imában. Imádkozzunk. Halleluja. Nos, nézzük akkor ezeket az igéket, tanulmányozzuk Isten beszédét. Először is azt olvasjuk itt, hogy Mester, mutass nekünk jelt. Az újonnan megszólalni kifejezés azt is jelenti, hogy válaszolták. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a korábbi részben, amit Jézus mondott, arra reagálnak a farizeusok és írástudók, döbbenetességként, ahogy reagálnak, mintha semmit nem mondott volna. Úgy reagálna, mint a Jézus nem beszélt volna nagyon világosan, egyértelműen, ugye arra vonatkozóan válaszolt nekik, hogy Beelzebub hatalmával űzi ki az ördögöt, és erre Jézus megfelel, hogy ha meghasonlik egyik hatalom a másik, a hatalom önmagával, akkor az a hatalom elvész. Tehát egyik sereg ugye test a másik sereg test ellen harcol, nem az ellenség ellen, akkor biztos a bukás. Jézus erre válaszol, megválaszol erre a felvetésükre, gyakorlatilag lefegyverezi őket, de mintha mi sem történt volna, újra odafordulnak hozzá, és akkor válaszolnak neki, következő kötekedés jön, újra megszólítják Jézust. Jelt kérnek tőle, mintha nem lett volna jel az, amikor megszabadul a vak és néma megszállott, mintha ez nem lett volna elég, jelt kérnek tőle. Ugye alapvetően a jelkérés ebben az esetben inkább egy provokáció volt, mintsem az Isten akaratának a megértését célozta. Nem azért kértek jelet Jézustól, mert meg akartak bizonyosodni arról, hogy ő a Mesiás. Ő az Istentől küldött és felkent szabadító, hanem pusztán kötekedni akartak vele. Ez a fajta jelkérés egy provokáció volt, kísértés volt Jézusnak, nem pedig azért kértek jelet Jézustól, hogy megértsék az Isten akaratát, és az ő személyével kapcsolatosan egy bizonyosságra jussanak, hogy valóban te vagy a Mesiás. A jelkéréssel kapcsolatban röviden néhány szót. Jelkérés. Bűne a jelkérés a hívő ember életében. Azt gondolom, nem az. Nem bűn, hisz mi magunk is folyamatosan kérünk vezetést, kérünk Istentől a körülményekben is válaszokat, kérünk Istentől tanácsot, bölcsességet, kapunk Istentől egy vezetés kijelentést, meg akarunk bizonyosodni arról, hogy tőle van, imádkozunk, keresünk őt. Így van? A Bibliában is vannak ilyen jelkérések, ilyen például a Máriának a jelkérése, amikor oda megy hozzá Gábriel, és mondja, hogy te fogod megszülni a Mesiást. És akkor mondja, hogy hát én nem ismertem férfit, hogy fog ez végbe menni? Mit kell tennem, hogy ez megtörténjen? Tehát nem az volt a kérdés Máriának, hogy elhiszi, amit Isten mond, hanem a módját kereste, hogy hogyan lehet ebben előre jutni? Hogyan tud ebbe belelépni, beállni? És akkor arra mondta neki a válaszként, ugye, hogy a magasás ereje fog téged beárnyékozni, és már látod, hogy a te rokonod Erzsébet szintén fogant a méhébe, és az egy jel lesz neked, hogy a meddő, aki nem szült, most időskorára gyermeket vár, menj el, és ugye amikor meglátta ugye, az állatállapotban lévő Erzsébetet, az ő rokonát, Bemerítő Jánosnak az édesanyját, akkor ez egy visszajelzés volt neki, ez egy jel volt neki. Így van? Tehát Isten nem mondta neki, hogy nem kell semmire, nem kap semmilyen megerősítést, menjél vakon, hanem Isten igenis megerősítette őt. Aztán ott volt Zakariás, akinek szintén szól ugyanaz angyal, ugye Gábriel, hogy gyermek fog születni tőlük, és meghatta Isten a könyörgésüket, és akkor megkérdezi Zakariás, hogy hogy lehetséges ez? Hát mi öregek vagyunk, meg milyen kínos cikk az egész szituáció. Aztán mondta neki az angyal, hogy ez a Zakariás a baj lesz, jobb, ha elnémítjük, mert még sok butaságot fog beszélni, még lebeszél az asszonyt is. És így az egész népnek lett ez egy jel. A Zakariás némasága, ugye emlékeztet talán, hogy olvassátok el a Bibliába, hogy, ha nem emlékszik rá, hogy jó, kijött és néma volt, az egész nép azt mondta, valami történt vele. Tehát találkozott az Istennel. És akkor mi meg nem született Bemerítő János, ő néma volt. Amikor megszületett Bemerítő János, ő újra szólt. Tehát az is egy jel volt, ugye, hogy a hitük erősödjön azoknak, akik Bemerítő Jánost várják. Aztán ott van Gedeon, ugye, a mi hősünk. Hát azért tudjuk, hogy a Gedeon helyzete nem egy könnyű szituációban Gedeon elhívása nem egy könnyű szituációban volt, tehát gyakorlatilag éveken keresztül kifosztják, és katonailag is egy sakban tartják Izraelt, és tehetetlenek. És ebben az egész helyzetben ott van ez a kis figura, csépelgeti ott a gabonáját, elbújva, és akkor megy hozzá az angyal, hogy Gedeon, te egy hős vagy, egyébként mi így látunk a mennyben, az atya is így lát téged, meg mi angyalok is így látunk, alig várjuk, hogy a seregeid együtt kivonuljunk, csak menjél már, jó? És akkor mondja, mikor menjek, hogy menjek? És akkor kér egy jelet, ugye ebben a szituációban, ebben a hosszú évekig tartó vert helyzetben küld Isten neki bátorítást, és nem mondja Isten neki, hogy ennyebenyeged, ahonnan, tudjátok, ő aztán ide is oda is szárazat is kér, meg nedveset is kér, akkor kirakja a gyapjút, olvassátok el a Bírák könyvében. Tehát nem, még a Jóisten türelmes volt, jókedvében találta, de elment vel addig a pontig, míg megerősödik abban. Gedeon az volt a kérdés, Istentől van, amit hall, csak a kérdés az volt, hogy neki, hogy ő alkalmas-e arra, hogy ezt megcsinálja. És ebben kellett Istennek bátorítani őt, és ne felejtjük el, a végén azért csak 300-al kellett neki menni a nagyseregnek. Tehát azért kellett is a hit, meg a bizalom, mert szépen leépíti a sereget. Hát nyilván Isten szólt hozzá, folyamatosan vezette Isten, de azért 300 emberre kellett csatorrendbe állni, annyi maradt vele. Tehát sok volt a jelkérés, de a végén nagy is volt a kockázat, tehát nagy volt a hitlépés is, amit meg kellett tenni. Aztán ott van Aház esete, Ézsaiás 7:5-16-ig olvasunk róla, Júda királya volt, Ézsaiás kortársa, és akkor, hát ez nem egy istenes király volt, de Jóisten könyörülni akart a népem, ő volt a király, és elküldte a szolgáját Ézsaiás, hogy mondja neki, hogy kérje jelet az Istentől, mert Isten meg fogja verni ezt a népet, és győzelmet fog nektek adni, és azt mondja, kérje jelet, hogy legyen hited. Erre azt mondja, nem kísértem az Urat, és akkor azt mondta, na barátom, amiért még Isten bosszantod is, meg már kihívod magad ellen, akkor jön az ítélet rátok. Tehát a háznak milyen probléma az volt, hogy nem kért Istentől jelet, tehát nem bízott Istenbe, nem hitte el, amit Isten profétája által szólt neki, azért nem kért jelet. Nem fogadta bizalommal Isten szavát. Értitek a különbséget? Tehát bizalommal fogadni Isten szavát, és az abban való járáshoz kérni Istentől bátorítást és vezetést, vagy azért kérni Istentől jelet, mert nem hiszem, hogy Isten bármit megtehet az életemmel, vagy rajtam keresztül, vagy a néppel. Tehát a jelkérésről ennyit. Jónás proféta jele. Azt mondja Jézus, hogy ennek a gonosz és parázna nemzedéknek nem adatik más, csak Jónás profétának a jele. No, hát elég kemény beszél ez azért. Itt alapvetően ugye házasságtörő nemzedékről van szó. Mit keres itt ez az egész kifejezés? Jézus házasságtörőnek nevezi a nemzedéket, az ő kortársait. Ugye alapvetően tudjuk azt, hogy a házasságtörés bűne az a házassági szövetségnek a megszegése, megtörése. Tehát egy férfi és egy nő a házassági szövetségben Isten szín előtt fogadalmat tesz egymásnak, és A házasságtörés akkor lép be, amikor vagy az egyik fél, vagy mindkét fél megtöri a szövetséget, és egy harmadik féllel szexuális vagy érzelmi kapcsolatba kerül. De elmegy attól a szövetségtől, amelyet fogadott, attól a hűségtől, amelyet fogadott Isten szín előtt az ő szövetségesének. Isten is szövetségi kapcsolatba hívta az ő népét. És az ő népe önként, szabad akaratából lépett be, ismerve ebbe a szövetségbe, megismerve a szövetségnek a feltételeit is. És az áldásait is. Megismerve az áldását, és megismerve az átok oldalát is. Tehát Isten eléjük tárta, és mondja, hogy döntsétek el. És belépett ebbe a szövetségi viszonyba. A szövetségi viszonyból fakadóan küldte el Isten az ő fiát, a Mesiást. Tehát a szövetséghez való ragaszkodása miatt jött el Jézus Krisztus a zsidó néphez. Először, és aztán pedig minden néphez, minden nemzethez. Így van? De mivel Isten hűséges volt az a szövetségi kapcsolatához, a maga részéről hűséget tanúsított, ezért küldte el a fiát, Jézus Krisztust, és ez a nép, amely a házasságtörés bűnében van, tehát a szövetség megtörésének bűnében van, nem fogadja el ezt a megkeresést, hanem elutasítja az őt megkereső Istent. Most gondoljatok bele, olyan ez, mintha házasságtörői válik mondjuk a feleség, férj azonban vesz erőt Istentől, és elmegy a feleséghez, azt mondja, drágám, rendezzük a dolgainkat, készüljük megbocsátani neked, állítsuk helyre ezt a kapcsolatot, amelyet Isten előtt kötöttünk. És a feleség azt mondja, húzzál el, babám. Te nem Istentől vagy. Ugye ez történik. Gondoljatok bele. Isten megalázza magát, belealázza magát az emberi testbe, ugye? Levetve az isteni hatalmát, lejön a földre, és megkeresi a hűtlenné vált népet, és hívja vissza ebbe a hűségbe, és ez a házasságtörő és parázna nemzedék pedig elutasítja ezt a megkeresést. Isten keresi az embert. Isten folyamatosan a történelem folyamán ebbe a szövetségi kapcsolatban gondolkodik, és keresi az embert. Ugye csak röviden, ismétlésképpen is, többféle szövetségi kapcsolat van a Bibliában, amelyel kereste Isten az embert. Egyik ugye az Édenkerti Szövetség az 1 Mózes 3.15-ben, amikor az asszony magvára vonatkozólag van ígéret Istentől, aki által bejön a szabadítás és a győzelem a sátán hatalma fölött, ugye ez a Jézus Krisztus a Mesiás. Aztán a második szövetség a Noéval, illetve Noéban ugye az emberiséggel kötött békesség szövetsége, az 1 Mózes 9.1.17 szakaszban. Aztán jön az Ábrahámmal kötött szövetség az ígéretre. Ugye ez az ígéret szövetség, ez a harmadik szövetség a Bibliában, az 1 Mózes 15.7.21-ben, és a megújítása ennek a szövetségnek az 1 Mózes 17.1-8-ig. Ugye ennek a szövetségnek jele volt a körülmetélés, amit a testükön is hordtak a zsidó férfiak, és ugye a fiúgyermeket kellett körülmetélni. Külön érdekesség ez is. Izrael elkötött Sinai-hegyi szövetség, ugye a törvény szövetség, a 2 Mózes 24.1-11, és itt van egy ige is, amit kivetítek, a 2 Mózes 24.7. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták, engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Látjátok, elég volt tárva Istennek a beszéde, és ő szabad akaratukból úgy döntöttek, hogy engedelmesek lesznek Istennek, a maguk részéről ebbe a szövetség kapcsolatban belépnek, beállnak. Ugye ez történik egyébként, amikor egy hívő ember megtér, és a bemerítés által megpecsételi az ő szövetségi viszonyát az élő Istennel. Aztán van a következő szövetség Bibliában a papokkal, ugye Fineással, Áron fiaival kötött a papi szövetség, a 4 Mózes 25.10.13-ban olvasunk erről, majd a Dávid házával kötött szövetség, a 2 Sámuel 7.1.29-ben, döbbentes a Dávid házával kötött szövetség is. Gondoljatok bele, hogy az Isten szövetség kapcsolat egy örökkévaló szövetség. Dáviddal kötött szövetségben azt mondja, hogy a házadból származik a Mesiás. A trónod örökké megmarad. Azt mondja Dávid, hogy én, aki a pásztor voltam, a nyáj mellől elhívtál, és egész távoli időkre vonatkozólag azt nekem ígéretet. Ilyen az Isten szövetsége. Az ő szövetsége örökkévaló. Mivel ő örökkévaló, ezért tud örökkévaló szövetséget is felkínálni. Ugye emberek közül senki erre nem képes. Aztán az új szövetség Jézus Krisztusban, a Jeremiás proféta könyve 31-34-ben már az Ószövetségben kinyilatkoztatja nekünk Isten, hát több helyen is van erről szó, de Jeremiás 31-34 így szól. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házába. Nem olyan szövetséget, amelyet őséggel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Tudjátok, ez a kézzel fogni, egyrészt oltár elé vinni, amennyit a mennyasszonyt, másrészt, mint gyermeket kihozni a szorult helyzetből. Mindez a kép ott van Istennél, és úgy vezette Isten az ő népét ki a rabszolgaságból, mint amikor az apa kivezet egy gyerekét egy nehéz helyzetből kézen fogva. Vagy amikor, hát azért a rabszolga nép nem egy szép mennyasszony volt. Igaz? Egy rabszolga ruházata, élete, élethelyzete nem egy ilyen gyönyörűséges dolog. Isten mégis azt mondta, hogy viszlek magammal, én mennyasszonyom. Eljövök, érted? Kézen fogta és vitte az oltárhoz. A mennyasszonyt a Sinai hegyennél pedig, ugye ott volt a szövetségkötésnek a helye, meg elfogadhatta a leány kérést a zsidó nép, és azt mondhatta, Istenem, én akarok, mi akarunk a te feleséged lenni. Tudjátok, ez a kép a profitátnál vissza is jön többször, maga Izrael népe, mint a feleség. Vagy Sion szűz leánya, a mennyasszony képe. Oké, menjünk tovább. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam uruk. Így szól az Úr. Hanem így ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet belsőjükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat. Mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ugye ez a új szövetség, amikor Isten a bűnbocsánatot meghirdette, a helyreállítást meghirdette a zsidó népnek először, aztán pedig minden népnek a földön. Ne felejtjétek el, nagyon fontos volt, hogy Jézus Krisztus először a zsidókhoz jött el. És a zsidók és az ő küldetésében benne volt az, hogy minden nemzet és nép megismerje az ő szabadítását. Ezt látjuk a apostoli korszakban is. Én ezt nyomom, de hiába. Várjál csak. Kis ismétlés. Ki mondja fel? Ja, az új szövetség is itt az ige. No, menjünk tovább. Jónás csodálatos életben maradása, azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy az egy jel. Jel az emberek világának. Jónás csodálatos életben maradása. Na nézzük ezt a csodát meg. Ugye Jónásról tudjuk, hogy Isten profétája volt, és abból is, hogy Jézus említi őt, a Jónás proféta könyve is esete, tudhatjuk, hogy nem egy mese volt. Nem egy tanmese volt, hanem Jónás egy valóságos proféta volt, annál is inkább meg királyi könyvéből is olvasunk róla, és ő egy élő proféta volt, ami megtörtént vele, ez a cetes eset, ugye, az egy valóságosan megtörtént esemény volt. Ugye Jónást Isten elhívja, hogy menjen el Ninivébe prédikálni, mondja el, amit az Úr a szívére helyez, ő meg Spanyolország felé veszi az irányt, ugye teljesen másik irány, tehát amilyen messze lehetett menni, olyan messze ment el. És akkor, amikor a viharba kerülnek, ugye a pogány emberek nagyobb istenfélelmet tanúsítanak, mint ez a drága, kiváló profétánk, aztán megtudják, hogy ő miatta van az egész eset, ő miatta kerültek halál szélére, és akkor megtudják, hogy ez az ember a menny és a föld és a tengerek teremtőjének a szolgája, és éppen azon az úton van, hogy hátat fordítson az ő főnökének, és másik irányba megijedtek. Nagyobb istenfélelem volt bennük, mint Jónásban. Na, aztán végig is belehajítják a tengerbe, egyből elcsendesedik a víz, Jónás így evangelizált, ugye ezek megtérnek, ugye ezzel evangelizált, nem így volt tervben, jön a cetra, bekapja, és amikor úszkál a hal maradványok között, ha gyomorsabban, hát ugye ábrázolják Jónást, tudjátok, ilyen kis lámpácskával, meg székecskével, asztaloskával, hát az gyomorsabb volt, barátom, ott kőkeményen az a erjedő hal darabok, meg moszatok, meg minden ott rutymosodott ott benne. Benne volt ebbe, is készült az ürülék. Tehát ugye a gyomor, az kiválasztja a táplálékot, aztán pedig a vérrendszeren keresztül lehet távozni lefelé, vagy a szájon keresztül fölfelé, de egyik sem normális. Pontosan a normális a másik. És már mondtam azt nektek, hogy alapvetően ugye Jónásnak mint minden embernek két lehetősége volt a problémából kimenekedni, lefelé vagy fölfelé, nem ugyanaz a vége, az eredménye. És Jónás megtér, ugye, hal nem emésztette meg, de Jónás emésztette a bűn, megvallja a bűnét, megtér Istenhez, és aztán hal odaúszik a partra, kiköpi a partra, és ugye hát valószínűleg a hír eléggé elment, hogy itt egy halszagú fickó tenger alatt járóval jött hozzánk. Azért elég nagy szám volt, na, maradjunk ennyibe, ez, hogy valakit egyszer kiköp, és akkor leszeregeti magáról a darabokat, és akkor elindul betölteni a küldetését végül is. Aztán ez a Jónás eljut Ninivébe, és talán az egyik legrövidebb prédikációt mondja el, amit el lehet mondani. Nem tudom egyébként, hogy mi így szólnánk ahhoz, ha nem egy óráig prédikálnánk, hanem valaki feláll és mondaná egy mondatot. Mennyire értenénk belőle? Jónás nem cifrázta, ment befelé, ő 120 ezeres város volt, a közepéig a városnak, másik el már nem is ment, csak közepéig elment, hogy 50%-ot megcsinálja, és egyetlen prédikáció volt, még 40 nap is elpusztul Ninive. Semmit nem mondta, Isten kegyelmes, irgalmas, jó hozzátok, térjetek meg. Nem, el fogtok pusztulni. 40 napotok van, gyerekek, még egyetek, igyatok, vagy rendezzétek a dolgaitokat, le itt egy luk marad, egy kráter marad itt, és vége. Ez volt a Jónás prédikálása. És nagyon érdekes, hogy Isten azonban hogy gondolkodott a városról, meg Jónásról. Jónás annyit mondott, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. De Jónás jele, hogy Jónás megmenekül, ennek nem csak annyi jelentősége van, hogy Isten csodát tett Jónással, hanem Isten el akarta küldeni az ő szolgáját, hogy megmentse Ninive városát. Tehát Isten nem elpusztítani akarta Ninivét, mert ezt megtette volna Jónás nélkül is. Isten megmenteni akart ezt a várost, tudjuk az egész történetből, hogy mondja, hogy ne sajnáljam ezt a 120 ezer embert, és benne az állatokat. Ne szánjam, akit én alkottam és teremtettem. Tehát a Jónás jele az azt jelenti, miképpen a názáreti Jézus Krisztus egy esély az embernek a megmenekedésre, úgy volt Jónás egy esély Istentől a ninivei embereknek a megmenekülésre. Tehát Jónás profétának a szolgálata nem az Isten ítéletéről beszél, hanem ellenkezőleg, az Isten kegyelméről beszél. Isten szeretetéről beszél, Isten hűségéről beszél, Isten szabadító erejéről, hatalmáról és szándékáról beszél, ami számunkra. Dicsőség ezért neki. Ugye ez a rövid prédikáció, még 40 nap is elpusztul Ninive, és ez a Jónás 3.4-ben olvassuk. A János 3.17-ben pedig ezt olvassuk. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Na most, nekünk a prédikációnknak ez kell, hogy a közepi pontjában legyen. Tehát nekünk utolsó napok, utolsó idők. Való világeffektus. Sok minden van. Nagyon érdekes dolgot olvastam, ugye erről a való világ dologról, senki nem bátorítok, ezt nézze meg, ezzel töltse a napjait. De önmagában egy szociológusnak az írását olvastam, és azt mondja, hogy ugye 2-2,5 millió ember nézi rendszeresen a való világnak a napi eseményeit. Miért? És felteszi a szociológus a kérdés, hogy miért? Azért, mert az emberek sokszor reménytelenek látják a saját helyzetüket, és magukat látják azokban az emberekben, és mindig esélyt látnak, hogy ki lehet törni abból, hogy esélyem nincs fölemelkedni az életbe. És ezek az emberek így gondolkodnak, hogy egy esélyt látnak a csillagszületékbe, egy esélyt látnak az X-faktorba, esélyt látnak a való világba, hogy kitörjenek abból a lehetetlen állapotból, amiben élnek és vannak. De a keresztényeknek lehet úgy gondolni, hogy ilyen agyrohasztó dologgal tölteni az időt, fúj. Te mondom, nem arra váltanítok senki, hogy ezt nézze meg, ezzel töltse az idejét, csak lehet, hogy meg kéne fordítanunk a gondolkodásmódot, és Isten gondolatait megérteni a mai emberekkel kapcsolatosan, hiszen ezek közül, a 2,5 millió ember közül, valószínűleg te kollégáid közül is, vagy rokonaid közül is vannak többen, akik ezeket követik televízió vagy interneten. Akkor lehet, hogy jobb lenne azt megkérdezni, mint hogy Isten gondolkodik Jónáson keresztül Ninivéről, hogy lehetne őket megmenteni? Ha ez nekik remény és cél, mennyivel többet ad az Isten? Reményt és cél nekik. Mennyivel több az, amit Isten ad, mint ez a hamis remény, és látjuk, hogy milyen utakat futnak be ezek a fiatalok és fiatal felnőttek. No, aztán nagyon érdekes dolog, ahogy Jónás látta Istent. Milyennek is látta ő Istent? Milyennek ismerte Jónás az Istent? Miért nem akart ő elmenni Ninivébe? Azt olvassuk a Jónás 4.2-ben, hogy így imádkozott az Úrhoz Jónás. Ó, Uram, Gondoltam én ezt már akkor, amikor még házamban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Na ezért nem akart elmenni vébe, mert tudta, hogy prédikál, még azért kell oda menni, hogy ezek megtérjenek. És ezek megtérnek, akkor Isten nem egy krátert küld, hanem életet. Amen. És tudjátok, hogy Ninivének egyik bűne volt az erőszakosság a zsidók ellen. Tehát egyik bűnei között föl van sorolva egyrészt a nyerészkedés, a kereskedelemben indokolatlan magas haszonszerzés, és az ellenségeskedés, az ellenszegülés, az ellenséges antiszemita hozzáállás a népéhez. Ennek ellenére antiszemita hozzáállások voltak. Az Isten elküldte a szemitát, a zsidó profétát, hogy megmentse ezt az antiszemita népet. Döbbenet, nem? Egyszerűen döbbenetes. Hajrá, rasszisták, hajrá, antiszemiták, meg lehet térni. Dicsőség az Úrnak. És Istennek van hatalma ezeket az embereket is megragadni, bármilyen hihetetlen is. Bár soha ne gondolkodjunk az emberek, hogy túl bűnösek ahhoz, hogy megtérhessenek. Vagy túl bűnösek ahhoz, hogy túl elveszettek ahhoz, hogy mi szolgáljunk feléjük. Nincs ilyen az Isten előtt, mert Isten a szövetséget megtartó, szövetség hűséget megtartó Isten, és keresi, hogy a történelmi folyamán kereste az embert a szövetségekben, ugyanúgy keres az új szövetségben az embert és a személyeket. Na nézzük tovább. Jónás proféta jele. Azt mondja a 41. vers első fele, Ninive lakóinak lesz egy tanúság tétele. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor. Picikét megpiszkáljuk ezt a mondatot, akkor kicsit másképpen jön vissza a görög szövegben. Azt mondja, azt jelenti pontosan ezt, hogy a Ninive lakói megjelennek a törvényszéken, tehát nem az ítéletkor, hanem a törvényszéken jelennek meg ezzel a nemzedékkel együtt. Miről is beszél itt Jézus? Mit is jelentenek az ő szavai? A Ninive lakói hallották Jónás prédikálását. Így van? Adjál időt hozzájuk. És magukba szálltak. Megtértek. Megalázták magukat, böjtöt hirdettek, ugye a vezetőikkel együtt. Állatoknak se adtak enni, inni, és Isten előtt megalázták magukat, megbánták a bűneiket, azt mondja, azt olvassuk a Jónás proféta könyvében, és elhagyták azokat. Tehát valóságos megtérésre jutottak, tehát megtérésüknek volt gyümölcse is. Nem csak bánkoltak a bűnön, hanem megbánták a bűnt, elhagyták a bűnt, és megváltozott életet kezdtek élni. Tehát ezek az antiszemita, nyerészkedő, profitorientált emberek, akik kizsigereltek más népeket, ezek megtértek. Hajrá bankárok, hajrá IMF, mindenkinek van lehetősége megtérni. Amen. Nekik is Krisztusra van szükségük. Értitek a gondolkodásmódot, hogy Isten akarja, hogy változzon a gondolkodásmódot, ne gyalázzuk az embereket, hanem azon gondolkodjunk, hogyan szabadíthatná meg őket az Isten. Mert amíg egy szusz van bennük, addig van esélyük a megtérésre. Nagyon nehéz, ezt én tudom. Sokkal könnyebb úgy gondolkodni, mint Jónás. Tudom, hogy kegyelmes és irgalmas vagy te. Majd mit fogok én ezzel beszélgetni? Tüzet rá! Ugye így kezdték a Zebedeus fia is, ugye ez volt az első missziójuk, hogy amikor szerették volna a pogányok lakta Samáriát megevangelizálni, úgy gondolták, ne legyen probléma később se velük, tüzet a mennyből. És azt mondják, Jézus, nem tudjátok, milyen lélek lakozik bennetek, és tudjátok, az első terület volt, ahol örömmel fogadták az evangéliumot, Fülöp evangélista prédikálására. Az első pogány terület volt, ahol megtértek az emberek, és nem akár milyen kaliberű csodák és jelek történtek Isten dicsőségére. Tehát Isten másképpen gondolkodik, Isten keresi az embert, és meg akarja menteni az embert. Ez Jónás proféta jele is, erről beszél. És Ninive lakóiról azt mondja a Biblia tehát, hogy egy rövid, egymondatos prédikációra megtértek. És bizony, oda fognak állni Isten ítélőszék elé, amikor panaszkodik majd az a nép, Jézus kortársai, vagy a kegyelem korszakában élő, egyház korszakában élő emberek, és azt fogják mondani, gyerekek, miért panaszkodtok? Nekünk egy halszagú Jónás jött, aki nem is szeretett bennünket, kénytelen kelleten engedelmeskedett az Istennek, egy mondatot pazarolt ránk, mi abból megértettük, Isten szeret bennünket, egyetlen jelet adott az Isten, és kiköpte a hal, és nektek meg mennyi csodát engedett, hogy lássatok? Mennyi jel és csoda történt Jézus itt létekor? Mennyi tanítás hangzott el? Mennyi minden ki van jelentve a Bibliában, magyar nyelven olvashatjuk, hányféle nyelven és fordításban, csak magyarul is olvashatjuk Isten tanítását. Mennyi jelet és csodát tapasztaltunk és éltünk át. Igaz? Figyeljetek, még nem hívő emberek is, ja Isten, segíts meg, ha most megsegítesz, Uram, én téged szolgálok, ugye eljut eddig, és tapasztal csodát. Isten megelőlegező kegyelme által. Aztán sokszor elfelejtik az emberek, de milyen módon tapasztalják még a világi emberek is, akik nem ismerik az Urat, Istennek a jóságát és ember szeretetét. Erre mutat rá Péter apostol, amikor a pünkösdi prédikációjában, az Apcsel 2:22-23-ban így szól. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegezve megöltétek. Felszegeztétek és megöltétek. Tehát ugye Isten igazolta a fiút a jelekkel és csodákkal, amikor a földön járt, és azt lehet mondani, hogy az újszövetségi korszakban is nagyon sokféle módon meg lehet tapasztalni Istennek a valóságát és itt létét. Na most ezek a ninivei emberek fölkelnek majd, és odállnak az Isten nagy tárgyalására, amikor majd panaszkodnak az emberek, hogy de nem volt világos, mert nekünk nehezebb volt. És oda fognak menni, és azt mondják, hogy figyeljetek, mi volt nehezebb? Mivel volt a helyzetetek rosszabb, mint a miénk? Semmivel nem voltunk jobbak, mint te, sőt, gonoszabbak voltunk. Az Isten mégis elküldte ezt a prófétát hozzánk, és mi éltünk ezzel a lehetőséggel. Nektek sokkal nagyobb lehetőségetek van, mint ami nekünk volt. És mi azt megragadtuk. Azt a kicsit, az egy kis mondatot nem is ismételgette, hanem leült és várt, hogy elpusztulunk. De mi megtértünk, és Isten megkönnyörült rajtunk, és megszabadított bennünket. Isten jó. Nem mondjátok, hogy gonosz, meg Beelzebubba azonosítjátok az Istent. Nem igaz, hazugok vagytok. Itt vagyunk, mi nézzétek meg. Megyünk a mennyországba. Pedig mi aztán nagyon mélyre jöttünk. A hegyi beszéd töménységét nézzétek. Mennyi üzenet az egy mondathoz képest, ami aratott nekünk, mai embereknek is, és az őt hallgatóknak. Ám de nagyobb van itt Jónásnál, a 41. versben, második részben, második felében olvassuk. Tehát Ninive lakói, ugye Isten előtt fognak tanúságot tenni arról, hogy Krisztus nagyobb, mint Jónás volt, ők mégis megtértek. Nagyon érdekes, hogy a Jónás egyetlen mondatos prédikációjára, amikor híre eljutott a királyhoz, Ninive királyhoz, eljutott a híre, hogy van egy prófét, aki kiköpött a hal, és eljött ide, és ilyeneket mondta, hogy 40 napunk van, és elpusztul Ninive, azt mondja, a Biblia zsákra töltött, hamuba ült, és megtért. A király. Aztán hozta a vezetőket, azok is megtértek. Zsákra töltöttek, megbánták bűneiket, böjtöltek, és az egész népnek böjtöt hirdettek. És megtérésre hívták. És elhagyták, megbánták bűneiket, és elhagyták bűneiket. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha Magyarországon a parlamenti közvetítést bekapcsolod, és nem kivonulás, meg bevonulás van a parlamentben, hanem ott sír mondjuk az ország miniszterelnöke, és azt mondja, hogy gyerekek, loptunk, csaltunk, hazudtunk, becsaptunk mindenkit. Bűnben élünk. A helyzet, amivel most vagyunk, Isten ítélte rajtunk. Térjünk meg mindannyian, lopott holmit, vigyük vissza, hagyjuk el a korrupciót, térjünk meg, és akkor azt látod, hogy sír a parlamentben, jobb és bal, narancs és vörös, és megbánják a bűneiket, felszabadítják a bankszámláikat, befizetik az államadóság törlesztésére, offshore dolgokat felszámolják, visszahozzák a pénzeket, és akkor ez kiáll az egész országra, olyan elemi erővel hat, hogy kiáll az egész országra, és ez megtörténik. Állami vállalatoknál, a piaci vállalatoknál, nyugati tőkéseknél. Minek térnek az emberek? Vagy Debrecen városára levetítve. Ugye a városházán föláll a polgármester, és azt mondja, gyerekek, megtérek a bűneimből. Loptam, csaltam, hazudtam, ezeket követtem el. Isten ítélete sújt bennünket, ha meg nem térünk. Én megtérek, én leszek az első. Titeket is bátorítanak, hagyjátok rá a bűneiteket, térjünk meg az Úrhoz. És akkor az egész városháza sírva az okokban megtér, és a Napló vezércikke az, hogy kik tértek meg, milyen bűnöket hagytak el, hogy rendezték a dolgaikat, és kiáll a városra, és az emberek a főtéren sírva az okokban letérdepelve imádkoznak, meg otthonaikban hazamennek, veszi a feleségét a férfi, azt mondja, figyelj drágám, bocsáss meg, megcsaltalak téged, megtérek ebből. Bocsáss meg drágám, én is megcsaltalak téged, én is megtérek ebből. És nagyon gyalázatos módon éltük az életünket, hagyjuk el a bűneinket. Isten hátha megkönnyül rajtunk. Értitek? Ez ilyen kaliberű dolog volt Ninivében. Egy mondat. Meg egy halköpet. Ennyi aradott nekik. Mennyivel több nekünk. Nagyobb van itt, mint Jónásnál. Nagyobb van itt nekünk, mint amilyen Jónás volt. Isten Krisztusban felkínálta tehát számunkra a kegyelmet, és ezt a kegyelmet utasították el a Jézus hallgató zsidók. Itt van Dél királynője. Sába királynőjére azt olvassuk, ugye, hogy, és azt tudjuk, hogy mintegy 2000 kilométerre fekvő térségről ment el Salamonhoz. Salamonról pedig tudjuk a Bibliában, hogy neki nem a pénz és nem a hatalom volt a fontos, hanem, mit kért ki tudja, bölcsességet kért Istentől annak a népnek a vezetésére, amelynek a vezetésére Isten bízta őt meg. Bölcsességet kért, és tudjuk, hogy olyan természetfeletti módon megáldotta Isten, hogy professzori magaslatokba ismerte a mezők, az állatoknak a dolgait is. Valahogy úgy történt, hogy ezt úgy értem, hogy egyszerűen Isten bölcsessége rászállt, és ezt átlátta. És akkor szólt, bölcsesség árad belőle. És amikor hallott erről Sába a királynője, akkor 2000 kilométert tevegelt, vagy ment, most 2000 kilométert haladni. Azért gondoltok bele, hogy autóval utazni, ha valaki utazott autóval mondjuk 1100-1200 kilométert egy húsztomba, ugye egy fenékkel, azért az kemény. De a 2000 kilométert autózni, még hogyha meg is állsz, és mondjuk tudod, ilyen parkolóba pihensz egy kicsit, brutálisan kikészít. Ez a hölgy, ez a királynő 2000 kilométert ment csak azért, hogy meghallgassa, hogy milyen bölcsességet szól az Isten által Salamon. És nagyon van itt Salamonnál, azt mondja Jézus, a Krisztus, a Mesiás, az Isten maga, aki forrása a bölcsességnek, annak a bölcsességnek, amely által szólt Salamon, és amely által Isten az alapot vetett a Földnek, és teremtette az univerzumot és az egész világ mindenséget. Nagyobb van ő nála. Összesen tehát 4000 kilométert utazott Sába királynője, hogy hallgassa az Isten bölcsességét Salamonon keresztül, és azt mondta, hogy a felét sem mondták el nekem, amit itt látok. Az udvartartásban, az Isten tiszteletben, a bölcsességben, amely benned lakozik, hogy ez maga Krisztus a bölcsesség, aki eljött a Földre, mint Mesiás. És ez Sába királynőjének a üzenete. És ott lesz az ítéletkor, Sába királynő is, mint tanú, és tanúságot fog tenni. Figyeljetek, én 2000 kilométert mentem, hogy hallja a prédikációt. Nem egy kilométert, vagy kettőt kellett mennem gyalog, vagy ötöt, hatot kellett utaznom buszon, hanem 2000 kilométert mentem az akkori közlekedési viszonyok között, homokviharban, meg mindenben, keresztül Kassula pusztán, és hogy halljam Salamont. És még haza is kellett mennie, mert ugye tudjuk, hogy vissza is ment. Azt olvasok a Bibliában. Jól érezte magát, de azért dolga volt otthon is. És mennyivel nagyobb lehetőség és kegyelme adott nekünk itt ma is, mint Sába királynőjének. Gyakorlatilag az evangélium hirdetői elmennek és viszik az üzenetet az emberek világához, és hirdetik az Istennek a beszédét. Jézus egyenlő, szabadító. Ugye neve ezt jelenti. Jézus a szabadító. No, először is, ugye, a beszélgetés megelőzően Jézus Krisztus szabadulást ad annak a megkötözött embernek, megszállott embernek, akinek az ördög által a vakság és a süketség megkötözte az életét, és nyilvánvalóvá tette Isteni hatalmát, ezáltal a szabadítás által, amit ugye észre is vettek a zsidók is csak, és a farizeusok is csak meg akarták ezt fordítani, és azt akarták, hogy az ördög hatalmával azonosítsák az őt hallgató emberek is, így meg ne térjenek. Tehát Isten és az emberek közé álltak, Jézus majd később mondja is ezt nekik, hogy beálltok a mennyek ország kapujába, magatok nem mentek be, és azokat is akadályozzátok, akik befelé törekednek oda. No, azt gondolom, hogy maga a szabadulás, mint olyan, a sokaknak a vágya. Sokan szeretnének szabadulni a szorongásból, a problémáik közül, a betegségekből, az anyagi nehézségek közül, a keserűségből, a reménytelenségből, igaz? A félelmek közül. Sokan szeretnének szabadulni, igaz? Önmagában a szabadulás iránti vágy, ez jellemző az emberekben. Szabadulni szeretnének az emberek. Viszont egy dolog, amit nem szeretnének, elkötelezni magukat. És Jézus beszél arról, hogy a szabadulás önmagában nem elegendő. A 12.43-45-ös versében ugye a gonosz szellem mozgásáról beszél Jézus Krisztus. Jézus egyúttal betekintést enged a szellemvilágnak a valóságába. Tehát ugye az új szövetség és Jézus tanítása sokkal világosabb képet enged nekünk láttatni, mint amit az Ószövetségben láttunk a proféták írásaiban is, magán a szellemvilág valóságáról. És Jézus világossá teszi, hogy sok gyötrelemből, nyomorúságból, bűnös megkötözöttségből a gonosz szellemektől való szabadulás útján lehet megszabadulni. Tehát el kell hagyja a gonosz szellem az életét az illetőnek ahhoz, hogy szabad legyen és helyreálljon az élete. Szabadulásra van szükség. Azt is mondja az 1 János 3:8-ban, Isten igéje, hogy aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűn kezdettől fogva. Mondtam már nektek korábban is, ugye, hogy aki szereti a bűnt, abban marad, ahhoz ragaszkodik, abból kivérni nem akar. Nem elbotlik és megtérés helyre áll, hanem a bűnben él, azt szereti. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nem azért jelent meg Isten fia, hogy ezeket a megkörözött embereket, bűnben élő embereket elítélje és pokolra küldje, hanem hogy megszabadítsa. Megtörve az ördög munkáját. A zsidókhoz írt levélben, a második rész 14-15. Versében pedig azt olvassuk, mivel pedig a gyermekek, test és vér részesei, ő is hasonlóvá, hozzáig hasonlóvá részesedett ezeknek, hogy halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik haláltól félelem miatt egész életükben rabok voltak. Tehát Jézus Krisztus tudja, hogy vannak helyzetek és szituációk, és az ember magát meg nem szabadíthatja, bekalkulálta, azért jött, hogy az ördög munkáit megtörje, és felszabadítsa az embert az ördög és a halál hatalmából. De a szabadulás önmagában nem elegendő. A gonosz szellemeket ki kell űzni, és ki lehet űzni az emberekből. Így van. Személyesen át lehet élni szabadulásokat Isten hatalma által. A gonosz szellemekről szintén beszélt Jézus, tudni kell azt, hogy test nélküli szellemi lények. Szellemi személyek, csak test nélküliek. Amikor kiűzi az Úr Jézus az ő szolgáin keresztül, amikor valakik ugye Krisztussal együtt szólnak, az ő szavait mondják, és abban isteni hatalom és erő van, akkor a gonosz szellem elengedi, kimegy az emberből, nem azért, mert mi vagyunk nagyon frankók, hanem mert szólunk együtt az Úrral, és a Krisztus hatalmával szólunk, vele együtt szólunk. És ezért kimennek bele a gonosz szellemek. A gonosz szellemekről beszél Jézus, hogy nem érzik jól magukat a testen kívüli pusztaságban. Számukra egy rossz érzés, nem érzik jól magukat a test nélkül. Miért? Mert a gonosz szellemek csak a testeken keresztül tudják véghez vinni gonosz vágyaikat, és tudják a mocskos dolgaikat elvégezni. Ezért keresik a testet. A gonosz szellemről, tehát tudni kell, hogy visszamegy a korábbi lakásához, és megnézi azt a lakást, hogy laknak-e már benne, vagy még üres. És Jézus azt mondja, hogy nem elég megszabadulni, mert ha valaki megszabadult, de nem foglalt el másik hatalom az ő életét, hanem üresen áll az ő élete, szellemileg üres, akkor elmegy a gonosz szellem, és vesz magánál sokszor a gonosz szellemeket, és erősítéssel megy vissza, hogy többé előre fordulhasson, hogy kiábrudalják őt. És azt mondja Jézus, hogy annak az embernek a későbbi állapota a korábbihoz képest sokkal gonoszabb és sokkal rosszabb lesz. Így van azokkal is, akik tudatosan fordítanak hátat, miután megismerték Isten kegyelmét Jézus Krisztusnak. Péter apostol erről így beszél. 2 Péter 2:20-22-ben. Mert ha az Úrnak és az ő üdvözítő, és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultunk a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbukunk, ez az utóbbi állapotunk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elfordulnak a nekik adatott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatér a maga okhárdására, és a megfürdött disznó sárban hemperek. Ilyen az ember, aki megtagadja Isten kegyelmét, elfordul Isten kegyelmétől, és visszamegy a bűnös életbe, sokkal rosszabb állapota lesz, mint volt a megtérés előtt. Sokkal gonoszabb állapota kerül, sajnos ez így van. Mindenkinek van kegyelem, míg él. Ezeknek az embereknek is meg lehet térni. Nem gondolom azt, hogy akik elhagyják az Urat, és belemennek a bűn mocskába, visszatérnek a saját okádásokhoz, amit kiadtak magukból. Tudjátok, hogy valaki elrontja a gyomrát, és gyomorrontással vannak, azt tudják mondani, hogy hányt ki, fiam. Bocsánat, ez van leírva. Szabadulj meg tőle. Ugye ez a sok bűn, a mocsok az ember életét megrontja, elrontja a gyomrát, az életét megrontja, ezért ki kell hányni, ki kell adni. Ilyen a bűnvallás is. Bocsánat, nem szeretnék ezt olyan tanítást gyakorolni, hogy akkor Saul az a Heinz, mert ugye ilyen tanítások is voltak. Tehát nem jelenti azt, hogy a hányás az mindig a démonoktól szabadulással egyenértékű. Ilyen tanítást semmiképpen nem szeretném lefűrni. Azért mondom, mert vannak ilyen tanítások is. De alapvetőleg a szabadulás a lényeg, ugye nem az a lényeg, hogy mit hánysz ki, hanem mitől szabadulsz meg szellemi értelemben, hogy ki jön, ki szabadulsz-e, meg szabadulsz az ördög hatalmától, ez a lényeges dolog. És azt mondja a Biblia, hogy aki visszatér a korábbi bűneihez, olyan, mint az, aki felnyalja a saját hányadékát. Kemény dolog, de ezt a Biblia mondja. Én csak megismételtem. Vagy a disznó, akit megfüröztenek, és beleforog újra a mocsokba, és mert nem vált igazán bárányá. Ugye? De bárány az tiszta állat, tudjátok. No, menjünk tovább. Tehát gonosz szellemek kimennek az emberből, de nem elegendő a szabadulás, hanem szükséges, a szabadulás követnie kell a Krisztus melletti teljes elkötelezettségnek is. Ugye az János evangélium első rész 12-13. Versében, többen ezt jól ismeritek, akik pedig befogadták már, mint Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekévé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát, akik Krisztus befogadják az életükbe, Krisztusnak adják az életüket. Mondtam már, és újra szeretném ismételni, hogy a Krisztus befogadása azt jelenti, hogy közösségbe lépek Jézus Krisztussal. Tehát ugye Jézus Krisztus nem megesszük, mi nem beszivárog a fülünkön, hogy valami nem erről van szó, hogy egy személy. Közösségbe lépek Jézus Krisztussal, elfogadom őt, elfogadom, amit értem tett, leteszem az életemet az ő kezébe, figyelek rá, és ez a viszony a kettőnk között, a szövetségi viszony, az Úr, a Teremtő és a Teremtmény, a megváltó, a szabadító és a megszabadított emberközötti kapcsolat. Tehát ugye aláfelé rendeltségi viszonyok is vannak, és amikor befogadjuk Jézus Krisztust, a hitünket belévetjük, azt jelenti, hogy belépünk ebbe a személyes kapcsolatba. Ebbe a személyes kapcsolatba, amiben tudjuk, hogy ki milyen szerepet kapott ebben a szövetségi viszonyban. Efézus levélben pedig azt olvassuk a 18. verstől, ne részegeskedjetek, mert a borral léhasággal együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mírunk Jézus Krisztus nevében. Halleluja! Így lehet betelni szent lélekkel. Úgy hallottam, szerdán volt egy nagyszerű ima és dicsőítő alkalom. Ki az, aki betelt szent lélekkel itt? Halleluja! Értitek? Be lehet telni Isten szellemével. No de, hogyan is lehet betelni Isten szellemével? Csak egy dicsőítő alkalmon? Egy imádó alkalmon? Az egy jó lehetőség azért. Tehát egy jó lehetőség, ott ugye kisebb az ellenállás. Szent szellemmel betelni azt jelenti, hogy együtt működik a szent szellemmel, mint személlyel. Tehát, hogyan? Dicsőítő, hol van Tamás? Itt van, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tamás vír a szent szellemre, és a szent szellem elkezdi mozgatni benne szombaton délelőtt, hogy Tamás, fogsz szolgálni vasárnap. Tamás azt mondja, de nem én vagyok beírva. De a szent szellem csak mozgatja benne az üzenetet, elkezd gondolkodni, és imádkozik, nem érti miért, majd jön a hír, hogy ti annyi mi beteg lett. És neki kell szolgálni. Van egy szent szellem együttműködés az életében, megbátorodik, az Úr nekem mondta. Tudjátok, amikor nem voltak mobiltelefonok, még nem tudtuk megszervezni a találkozókat. Akkor még úgy működött, hogy imádkoztunk az Úrhoz, ha meg kellett látogatni valakit, és kértük az Urat, hogy legyen otthon. És Szentek vezetett bennünket, mikor menjünk el. Mikor mondta a Szentek, hogy elmenjünk, elmentünk, otthon volt és ráért. Nem lehetett SMS-ben meg e-mailen lebeszélni, mert akkor még ezek nem voltak. Akkor még a szent szellemmel együttműködéssel lehetett ezeket az ügyeket intézni. Értitek? Együttműködni a szent szellemmel, ezt jelenti betelni a szent szellemmel. Együtt mozgok a szent szellemmel. Isten szent szellemmel felindít, figyelj! Olvasol az igét, megszólít Isten. Küldd el ezt ennek a személynek. Uram, hát nem is tudom, hogy kell ez neki. Küldd el. Elküld ezt az igét az SMS-en, ugye most nem akarok a technikai vívmányok ellen beszélni, és használ Isten szelleme, kiárad Isten szelleme te belőled, áldással leszel a másik ember számára. Igaz? Isten szelleme megszólít, figyelj, hívd el magadhoz ezt a szemét, vendégednek, csak szeresd. és meghívod ezt a szemét magadhoz, szereted az Úr szeretetével, és egyszer csak kijön valami az életéből, és azt mondja, figyelj, annyira jó, hogy itt lehettem nálatok, olyan üzenet volt ez nekem. És Isten szelleme kiáradt az életeden, túláradt az életeden, aki tel van a Szent Szelleme, abból tud kiáradni, igaz? Tehát ezek a valóságos élethelyzetek azok, amelyekben be tudunk telni Isten szellemével túl áradó módon. Tehát ugye a dicsőítő imádó alkalom, ez nagyon jó erre. Persze, fantasztikus. De az élet ugye nem ezekről szól, nem ezekből áll. Nem az ellen beszélek, mert nagyon fontosan tartom, és a Bibliában is világosan van erről szó. Isten tisztelete, imádat, amikor Isten népe felemel az Úr nevét, és maga azt a dicsőíti az Urat, van ennek szellemi ereje, hatalma. Ezt én tudom. De az élet legnagyobb rész nem erről szól. És gondolhatjuk, hogy nem vélt el Isten szellemével, és lehet így is van, hanem működök együtt Isten szellemével. Nem engedem, hogy átáradjon Isten szellem az életemben a másik emberhez. Így van? Együtt működni Isten szellemével, ezt jelenti betöltekezni Szent Szellemmel, nem a borral, hanem józanság szellemével, ugye? A bor elveszi az eszet, a Szent Szellem meghozza a józan ítélőképességet. Észnél leszel. Ugye, mert a Szent Szellem a erő, a szeretet és józanság szelleme. Nem a tébolyúcságé, meg az őrületé, hanem tisztaság, világosság, egyenesség. Vezet bennünket az Úr. No, tehát, Jézus Krisztus által a megmenekülés, szabadulás és szabadságban való járás lehetősége minden embernek megadatott. Amen. Nincs olyan, legyen ninivei, zsidó, pogány, görög, jobbos, balos, narancs, vörös, rasszista, roma, nincs ilyen. Nincs ilyen, Isten előtt elveszett ember van, és eljött Jézus Krisztus az ő szabadításával minden emberhez. Így van? Nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy imádkozzunk a roma lakosságért Magyarországon. Annak ellenére, hogy 20-25%-a lecsúszott embereknek csak roma. A többi az magyar. Tehát nem, a szegénység nem egyenlő a roma lakossággal. Viszont azt gondolom, hogy a maga 600,000 vagy 1 millió közötti sokféle statisztikát lehet mondani, a roma lakosság nélkül, ha nem leszünk partnerek, a nemzet felvilágoztatásában el fogunk veszni. Ugyanis nagyon kevés idő még, és sokkal nagyobb arányban lesznek a társadalomban romák, mert nagyobb a szaporosság, több gyermeket vállalnak. Tehát nekünk hívő embereknek felelősséggel kell tudnunk gondolkodni a jövőnkről. Nekünk nem szabad azt mondani, hogy fúj, meg tolvaj, meg stb. Meg cigánybűnözés, nem szabad ebben kimerülni. Nem szabad besöpörni a szőnyeg alá problémát, és hamis módon illuzórikus képeket festeni, de tudnunk kell keresztény embereknek, hogy nekünk küldetésünk van roma emberek felé is, és imádkozni kell értük, hogy megtérjenek, mert csak az Úr a szabadító. És ha ők elfogadják Jézus Krisztust, és nekiadják az életüket, csak akkor tudnak egy szabad életet élni. Miképpen mi is? Amen. Tehát nekünk imádkozni kell a roma emberekért, hogy megtérjenek, és imádkozni kell mindazokért, akik evangéliumi felelősséget hordoznak a romákért. És felszántják a földeket, és vetőmagot adnak nekik, és csirkét visznek, meg stb. Is vannak ilyen mozgalmak, tudjátok, most Magyarországon, világi kormányhoz közeli körök is végzik ezeket a tevékenységet. De nekünk nagyon fontos. Éppen ezért a pásztorkörre úgy döntöttünk, hogy szeptember 10-én egy magyar-roma együttműködési napot tartunk. Amikor a környék roma gyülekezeteivel összejövünk, és imádkozni fogunk az Úrhoz. Ez a mi felelősségünk. Kimegyünk a dorházba, és akkor ott Istent imádjuk, magasztaljuk, vallást teszünk, megöleljük egymást, és kifejezzük a szeretetünk, és kifejezzük azt, hogy Jézus Krisztusban van a megoldás. Mind magyarnak, mind romának. Mind románnak, mind szlováknak. Nincs más. És ezt teljes meggyőzéssel tudom mondani. Nem lehet felzárkóztatni másképpen. Nem lehet. Krisztus nélkül nem fog menni. Természetesen kell ez a bölcsesség. Sok minden más is kell hozzá, ezt én nagyon jól tudom, de adni fog az Úrét is. Főleg, ha van jó hozzáállás. Tehát Jézus Krisztus eljött, mint szabadító minden emberhez, és ezt a mi magyar valóságunkban is megtapasztalhatjuk. Másik igazság, amit ma megnéztünk, Isten kegyelmes és irgalmas. Arra vágyik, hogy időben felismerjük a megmenekülés lehetőségét. Így van? Tudtok egy ámen mondani? Isten meg akar menteni téged is. Azért küldte Ninivébe Jónás, mert meg akarta menteni Ninivét. Ninivét nem elpusztítani akarta Isten. A virágot sem elpusztítani és elítélni akarja Isten, hanem megmenteni. Az utolsó idők jelei nem arra kell bátorítsák keresztény embert, ó, pusztuljon az egész. Itt az idő. Hanem arra kell serkentsék a hívőmet, Uram, minél több embert meg akarsz menteni. Ezek a nyomorúságok azért nehezednek a világra, hogy ennek a nyomorúság terhe alatt az emberek felismerjék, hogy egyedül te vagy az Úr. Igaz? Tehát utolsó ítéletnek a előszelei, amiket lehet látni ezen a világon. Ugye sokszor az emberi butaság, balgaság következményei is, de nem azért nehezedik erre a világra, hogy elpusztuljon a világ, meghaljanak az emberek, elpusztuljanak Japánban több tízezer, hanem megtérjenek a japán emberek. Megtérjen ez a világ. Benne a személyek. És megmeneküljenek Isten szabadításával, mert Istennek feltett szándék, hogy megmentsen bennünket. Rajta nem fog múlni. Eldöntötte. Kérdés az, hogy élünk-e a szövetség lehetőségével, és adjuk-e magunkat hozzá. A kérdés, hogy elfogadjuk, befogadjuk, vagy elutasítjuk őt. Jézus Krisztus a Szentlélek által lép be a megtérő ember életébe. Új élettel, újjá születéssel ajándékozza meg, és a szövetségi hűség megpecsételése pedig a hitvalló keresztség. Ezért merítjük be az embereket, akik elpecsételik az életüket Jézus Krisztussal, mert ez a frittkötésnek a szimbóluma, hogy elkötelezte magát Krisztus mellett, és őt akarja követni. Ezért van a bemerítés, ugye a megtért újjászlett emberek bemerít hitvalló keresztsége. A hívő élet a Szentlélekkel betöltekezve élhető. Így van? A hívő élet csak a Szentlélekkel betöltekezve élhető. És a Szentlélekkel a betöltekezésről pedig beszéltem, mondtam nektek néhány nagyon gyakorlati dolgot. Így kell gondolkoznunk. Ha elmisztifikál a Szent Szelleme együttműködést, akkor egy dicsőt alkalmon fogod csak azt érezni, a Szent Szelleme behagytál be, és nem fogsz tudni, és nem fogok tudni nap mint nap a Szent Szelleme keretében járni. A Szent Szelleme jelenlétében járni, és túl áradó módon szolgálni, együttműködve az Úrral. Igaz? Sokszor egy szó, egy mondat. Sokszor abba kell hagyni a munkára, és oda kell figyelni valakire. Fejlődjünk abban, hogy együttműködünk a Szent Szellemmel. Együtt járunk a Szent Szellemmel. És akkor rendkívül dolgokra is felkészít Isten Szelleme. Olyan dolgok is mond a Szent Szellem, amit meredek, így feláll ének a hajad. És akkor, amikor bekerülsz abba a szituáció, látod, Isten elkészítette. És az Úr azért készített téged föl reggel, hogy előző nap, vagy az Isten tiszteleten, azért szólt az ígéretésben olyan módon, hogy szólt, mert valamit akart neked üzenni, hogy figyelj oda! Valami fog történni. Valamibe be fog vinni az Úr. És engedjünk a Szent Szellemnek, még ha számunkra vad dolgokat is mond nekünk. Uram, nem látom értelmét. Hát én ismerem azt a tesót, vagy azt az embert. Hát nem is. De Szent Szellem mégis indít. Figyelj, menj el. Mondd meg neki. Beszélgess vele. Igaz? Éppen bizonyosan tettél Tamás nem régen erre. Erről, hogy hogyan használt az Úr. És ezek fantasztikus örömök. Óriási tapasztalatok a Szent Szellemben. Hidd el, legalább olyan jó, mint egy jó dicsőtés. Mondom, nem ellene beszél a dicsőítésnek, mert nagyon fontos a talán, tudjátok, és nem Istennek ereje van benne. De azt gondolom, hogy nagyon fontosak azok is, azok a momentum, amikor a hétköznapokban Isten szellemével betelünk, és ki árad Isten szelleme rajtunk keresztül. Sosz egy mondatban, egy cselekedetben megmutatjuk az Urat. Igaz? Nem lehet másképpen hívő életet élni, csak a Szent Szellemmel együttműködve. És akkor jöhet az ördög, jöhet a gonosz szellem, és kísérthet bennünket, mert fog, próbálkozni fog. De látja, hogy ebben a házban fény van. Tudjátok, úgy szokták csinálni az emberek, hogy fölkapcsolhatják a villanyt, elutaznak, hogy azt lássák a betörők, hogy vannak otthon. Igaz? Na most, hogy a betörő látja, hogy vannak otthon, akkor már ugye óvatosabb egy kicsit, mert tudja, hogy akkor vissza is üthetnek. Tehát, hát igen, főleg Amerikától belépsz a portálja valakinek, akkor lelőhet. Olyan a tulajdonvédelem. No de a világosság, azt mondtam, éppen beszélgettünk nemrégen tesókkal, hogy a lámpának, akit a lámpatartóba tesznek, nem feladata a világítás, sokszor erőködünk, hanem tulajdonsága. Jellemzője. Értitek? Tehát a keresztény embernek nem feladata, hogy világítson ebben a világban, hanem ez a jellemzője. Ez a tulajdonsága. Hogy a hívő ember az ilyen, az világít. Minden erőködés nélkül. Tudod, szoktam mondani, hogy én nem láttam még egyetlen mécsesség. Vagy egy gyertyát meggyújró, és és akkor mondod, hogy hallgíts már a gyertyát, mert nem hallom, mit mond az asszony. Értitek? Hanem a gyertyát meggyújtod, és aznak a jellemző egy fényt áraszt. És nekünk is hívő embereknek nem feladatunk, hogy világítsunk, sokszor így éljük meg is. Elkezdünk dolgozni rajta. Hanem ami tulajdonságunk, tehát ez a jellemzője az életünknek, és hidd el, ez működik. Mi akkor is, amikor rossz napod van, és úgy gondolod, hogy beborult a világ, Isten akkor is működik, és használni akar téged. Amen. Visszaadom Tamásnak a szót.